Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora. Itt van velünk Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája. Szevasz, Bence!
Sziasztok, köszöntünk mindenkit!
És itt van velünk Tóth György, PR vezető is. Szevasz, Gyuri!
Szia Viktor, szia Bence, üdvözlöm a hallgatókat ismét!
A vendégünk ma Káli György lesz, és az Experience Design a témánk. A hírek között beszélünk a Hipnózis 2025-ös évadáról, amely 5 új kategóriával bővül. Szó lesz a Rossmann új TikTok kampányáról, beszélünk az AstraZeneca ritka betegségekről készített mesekönyvéről, a Libri kiadó és a Noé Állatotthon új közös kampányáról. A spotszemlében a Prima új videósorozatáról lesz szó, valamint a Dreher frissített arculatáról, amely új kommunikációs platformot is jelent. Ezzel kezdjük. Új 360 fokos kampányról van szó.
360 fokos, és van neki egy 360 fokos főszereplője, akit így nagyon-nagyon megismerünk, ugyanis ebben a Dreher kampányban az alkotók úgy döntöttek, hogy úgy fogják frissíteni és fiatalosabbá tenni a márkát, hogy választanak egy karaktert, akinek a neve
Gábor.
És Gábort mutatják be, hogy Gábor a különböző társas helyzetekben és a hétköznapokban mennyire egy ilyen pozitív és örömteli figura, mert hogy az új platform szlogen az ugye a bennünk élő pozitivitásra, és megmutatják azt, hogy Gábor hogy odafigyel a barátaira, nekik is akar egy kis jót adni meg, tehát csupa ilyen kedves dolgot csinál ez a Gábor, mint hogy egy mini portréfilm lenne Gáborról. Ezt a megközelítést és ezt a formát, ezt a reklámos fordulatot választották a Drehernél arra, hogy a márkát kb. Egy ilyen fiatal karakterhez hasonlítsák.
Ugye, de maradt a Dreher szlogenje, az annyi a világ, amit beletöltesz. Itt számomra az a kérdés, hogy vajon Gáborból. Gáborban mennyi van, tehát hogy hány bőrt lehet majd lehúzni erről a karakterről, ez egy sorozat lesz? Lesznek új helyzetek, amiben meg tudjuk ismerni, esetleg lesznek más karakterek, és akik hasonlóan pozitívan reagálnak ezekre a picit csetlő-botló helyzetekre, amiben ő keveredik.
Nekem azért maradt meg ez a kampány, mert a karrierem, reklámos karrierem legelején az egyik első munkám egy ilyen volt, ahol egy lány kellett bemutatni, és aztán az ő kalandvágya vezetett el oda, hogy aztán azt az autót válassza, amit reklámoztunk. Hát ez egy érdekes fordulat, csak el kell benne találni azt, hogy ne legyen lapos a karakter. Tehát ennél a kampánynál is az lesz az izgalmas, hogy nyilván a Dreherre fogunk emlékezni, remélhetőleg, de hogy mire emlékszünk arra, hogy Gábor mennyire helyes és kamerába kicsak egy kacsintós fiú, vagy mennyire jó fej, tehát hogy kell bele az emlékezetesség, nem elég az, hogy így kielégítve az emberek kíváncsiságát elkezdünk mutogatni egy helyes karaktert.
És megyünk is tovább a Prima új videósorozatáról, amely hasonló vonatra ült fel, mint évekkel ezelőtt a Lidl konyha. Itt a vendég az mindig új kihívás elé állítja a séfet, hiszen az ételérzékenység egy fontos topikja ennek a sorozatnak.
Sőt, gyakorlatilag ugye kihívásként kommunikálják ezt a kampányt, hogy a műsor, a videósorozat házigazdája, Németh Bálint, privát séf, ő az, aki kihívásokkal szembesül. Kettő a kihívás lényege, az egyik az, hogy csak a Prima kínálatából vásárolhatja el össze a hozzávalókat, a másik az, hogy mindig egy olyan vendégnek főz, az első részben Erős Antóniának, akinek van valamilyen ételérzékenysége, és akkor nyilván ez is szűkíti a választási lehetőségeket, és ettől lesz egy érdekes főzős műsor, ez is más, mint a standard kiskereskedelmi márka séfjel főz egy szép konyhában?
Igen, de nem csak a kiskerráncokra jellemző ez a fajta szemlélet, hanem ha emlékeztek tavaly a Meki születésnapi kampányában, azt akarták bebizonyítani ilyen sajtóeseményeken, meg influenceres eseményeken, hogy a Meki alapanyagai is egészségesek, és ugye például a nyugati téri Mekiben, ha jól emlékszem, Rácz Jenő, Michelin csillagos séf főzött szintiszta Meki alapanyagokból. Ez egy nagyon fontos szelete szerintem most így a kommunikációnak, az egészségtudatos táplálkozás, az ételérzékenység, az ezt támogató márka bemutatása, és szerintem egyébként maga ez a sorozat az egy jó húzás a Primától.
A Noé Állatotthon és a Libri kiadó közös könyvpromócióba kezdett, a Macskák receptre új kötetének promóciójakor a kampány online felületein húsvér macskák is megjelennek.
Két dolog miatt is szeretjük ezt a kampányt, és ez egyik sem meglepő az állandó hallgatók számára, meg ezeket a dolgokat szoktuk szeretni. Az egyik az, hogyha egy könyvkiadó azon felül, hogy mondjuk vesz egy 1/1 a könyves magazinban az új könyvének, beletesz egy kis extra fűszert egy kampányba, és ráadásul nagyon jól is kapcsolja ezt össze aktivitásokkal, és a másik pedig az, amikor bejön ez a fajta árukapcsolós, áthallásos, jótékonysági elem, ráadásul digitális környezetben, ugye itt arról van szó, hogy a Bence mindjárt fel is olvassa, mi a honlap címe.
macskatreceptre.hu.
Tehát ezen a honlapon, azon kívül, hogy megismerjük a könyv háttérsztoriát, meg érdekességeket, azonnal át tudunk kattintani a Noé Állat Otthon éppen kínálatban lévő hazavihető cicáira.
És nem csak átkattintani lehet, hanem még azt a csavart is megcsinálták, és az ilyen apróságok miatt akartunk beszélni erről a kampányról, mert ez nem egy nagyon nagy kampány, nem sok spot, sok hirdetés, csak sok apró részlet a helyén van benne, hogy a kampány landing oldalán még egy tesztet is lehet tölteni arról, hogy mit szeretsz egy macskában, ha veled olvas, vagy az, hogy lehet vele játszani hasonló kérdésekkel, és ennek alapján ajánl macskákat a Noé Állat Otthon befogadásra váró kisállatai közül.
Az AstraZeneca a ritka betegségekről készített mesekönyvet, ugye a vény nélkül kapható gyógyszereket nem lehet reklámozni.
Egy ilyen gyógyszergyártó, amelyik vényköteles gyógyszereket csinál, nyilván olyan ügyek és olyan témák mellé áll, amelyik a saját tevékenységével, szolgáltatásaival, kínálatával összhangban van, de ez egy win-win-win helyzet. Tehát, hogy egyszer van a ritka és velszületett rendellenességgel élők országos szövetsége, van egy ritka betegségek világnapja, és van az AstraZeneca, és az egész aktivitásnak és ennek a három szereplőnek az a célja, hogy az emberek, amikor így azt érzik, hogy így a vizsgálatoknak a végére értek, és még mindig nem derült ki az, hogy mi a bajuk, akkor ne adják föl, hanem menjenek tovább, mert valószínűleg meg lesz az a specialista, és meg lesz az a diagnosztikai módszer, amivel fény derül egy ritka betegségre, amiket fontos kivizsgálni, mert később nagyobb baj lehet belőle.
Egy picit arra ösztönöm azt, hogy hozzák ki a magukban rejlő Dr. House-t magukból, hiszen itt körülbelül olyan betegségekről van szó, amelyek tényleg nem hétköznapiak. Nekem ami még érdekes ebben az, hogy így a világban terjedő összeesküvés elméletek, tudományellenesség és egyebek mellett nagyon fontos építése és pozícionálása ez annak, hogy a gyógyszeripar mennyit tesz azért, hogy ezek a betegségek felszínre kerüljenek és megoldódjanak, hogy alapvetően az egész tudományos pozícionálás szerintem segíti.
Belinkeljük a könyvet, elektronikus változatot, és azért mondjuk el, hogy a szerzők Szabó T. Anna, Halász Margit és Lackfi János, és az illusztrátorok pedig Farkas Fruzsina, Kránisz Dorottya és Klément Csaba.
A Rossmann újra egy TikTok kampánnyal jelentkezett, ezúttal Rossmann dolgozók a főszereplője ennek a kampánynak, ami viszont ebben tök érdekes, hogy mint hogyha a szomszéd srác, szomszéd lány karakter az népszerűbb lenne ma, mint a különféle celebek. Meg influencerek.
Igen, és most itt rád kell visszajutolni egy picit, és az elmúlt adásokban már sokszor előkerült témára, ami szerintem akkor a kedvenced, ez az, hogy a színészeknek milyen jó hangja van. És hogy ugye, amikor egy ilyen kampányt csinálsz, akkor ugye a mérleg serpenyében két dolog van, az autenticitás, hitelesség, amit mondjuk egy a témában jártas Rossmann dolgozó képvisel, illetve az a fajta professzionalizmus, amit egy akár színész, akár tartalomgyártó képvisel, mert itt arról van szó, hogy Rossmann dolgozókból lettek TikTok influencerek, akik révén egyébként pont most jelentették be, hogy már a 200 ezer követőt is átlépte a hazai TikTokon a márka.
Ami nekem egy picit fura ebben a megvalósításban, hogy nem kapnak nevet a megszólaló Rossmann dolgozók. Tehát, hogy tényleg szerepelnek fiúk és lányok ezekbe a videókba, amint így kipróbálnak termékeket, lehet látni őket, hogy így bütykölnek valamit mindenféle sminkeszközzel, stb. És halljuk a hangjukat is, de sokszor nem látjuk őket beszélni. Ettől az egész egy picikét ilyen, mint hogyha AI-ja készült volna, volt, ahol így felmerült, mert annyira ilyen intonáció mentes volt a hanghordozása a narrációnak.
De majd erre visszatérünk később, egy másik hír kapcsán majd biztos nevezhető lesz akkor esetleg az AI-os kategóriákba. Még annyit tennék hozzá, hogy tavaly láttunk az Ocean-tól egy picit hasonló kampányt olyan értelemben, hogy az Ocean házon belülről képzett ki influencereket, ott a szemlélet viszont pont ebben volt más, amit mondtál Bence, hogy ott nagyon is karakterépítésre mentek, kinek mi a szakterülete, mihez ért, miben ajánl saját termékeket vagy szolgáltatásokat, vagy valamit, tehát ott egy eltérő szemléletet láttunk, hasonló sikerrel.
Utolsó hírünk jön, nagyon röviden, 5 új kategóriával bővül az idei hipnózis. Ezek a gaming és e-sport, az adatokra épülő ötletek, a minimál vagy zero költségvetésű megoldások, a tartalomkészítőknek is van egy külön kategória, és az AI Craft, vagyis a mesterséges intelligencia segítségével készült kampányok, reklámok.
Különösen ugye a vizuálok kivitelezéséről szól ez az AI Craft kategória. Én azt gondolom, hogy az adatokra épülő ötletek, gaming, e-sport és az AI Craft, ezek is olyanok, hogy nagyon lekövetik azt, hogy hogyan változnak azok a technológiák és technológiatta megközelítések, amikkel reklámokat készítünk, tehát hogy így indokolt ezeknek a kategóriáknak a megteremtése, még akkor is, hogyha annál bonyolultabb egy reklámverseny, minél több kategória van benne. Meg az is egy kérdés, hogy mennyire érdemes technológia felől közelíteni egy reklámversenyhez. Ami nekem egy picit fura, az a tartalomkészítők külön kategóriája, hiszen a tartalomkészítőknek, kreátoroknak és a content marketingnek vannak külön versenyei. Érdekes, hogy ez a kategória, ez most megjelent, felbukkant egy kreatív verseny kínálatában.
Érkezik a vendégünk Káli György, akivel Bence fog beszélgetni.
Rebrief.
Vendégünk a Rebriefben Káli György. Köszöntelek, Gyuri.
Sziasztok.
Káli György a Service Design Day alapítója, főszervezője, és azért hívtuk el, mert a Service Design, Design Thinking és reklámos gondolkodásoknak a metszetében feltűnt egy új fogalom, ez az experience design, az élménytervezés, erről szeretnénk egy picit beszélni, de egyébként még lépjünk vissza egy picikét, mielőtt rátérnénk az új fogalomra vagy gondolatkörre. Picit elevenítsük fel az előzményeket, helyezzük képbe a hallgatókat, az értékesi tölcsér gondolatát, ami egy régi gondolat, tehát a 20. század elejére nyúlik vissza. Ez az, ami ugye az előfutára volt a consumer journey-nek, a fogyasztói döntési folyamatról való gondolkodásnak. Melyek voltak azok a mérföldkövek, amelyek igazából elvezettek oda, hogy manapság azért a marketinget azt így a döntési folyamat mentén, a consumer journey mentén tervezzük?
Hát igen, ez egy viszonylag régről fakadó ilyen marketing eszköz, marketinges eszköz, ez az úgynevezett AIDA, vagy AIDA modell. Ezt egyébként hát több mint 100 éves igazából, pont most volt a centenárium, mert ha jól tudom, ezekhez a 24-et állódik. Igen, ez akkor egy ilyen ünneplős adás. Igazából egy ilyen sales know-how anyagnak indult házon belül, és hogy az lett leírva, hogy nagyjából hogyan kell eladni, hogyan kell értékesíteni a terméket, és akkor ez annyira ilyen eszenciális anyagként működött tovább, hogy ezt tudományos szférában is, meg marketing tudorok is használni kezdték és építgetni. Ugye ez a négy szakaszt különböztet meg, már az awareness szakasz, van az interest, desire és action, és hogy ezek gyakorlatilag ezeken megy.
Ismertség, érdeklődés, tervezés, vágyás és a maga a vásárlás? Így lehetne jóra fordítani?
Az a maga a vásárlás, amikor igazából őt bekonvertáltatjuk szegény vásárlót, és hogy alapvetően az elmúlt időszakban, tehát nyilván mindig volt a challengerek, vagy új gondolatot, de hogy ami miatt most tehát úgy haladunk ebben a történetben, a funnel gondolkodásban, hogy nagyon sokan kezdték el írni, hogy alapvetően ez nem egy lineáris folyamat, például van a McKinsey-féle Customer Decision Journey, ami körkörösen ábrázolta, hogy HubSpotnak is van egy ilyenje, ami már azt mondja, hogy ez így hiányzik nagyon ebből a journey-ből azt, hogy ebből a funnel logikából, hogy mi történik a vásárlás után, egyrészt, másrészt meg a kitágult média környezetben, amikor már nem csak újság van, meg szólalap, meg rádió, aztán meg tévé, mások, hogy ezt a tájékozódási formája.
Arra gondolsz, hogy a Google egyszer összeszámolta, hogy nem tudom, több tucat keresés, tucatnyi videó megnézése, megint csak több tucat weboldal látogatás történik meg addig, amíg valaki eldönti és elhatározza, hogy melyik autót vásárolja meg egyáltalán melyik autószalomban megy el.
Igen, de hogy például a közösségi média lehetővé tette azt, hogy mondjuk a mások vásárlási élményi alapján, vélemény alapján tájékozódjak, döntsek, megvitassak adott esetben dolgokat, könnyebben összehasonlítsak márkákat. Tehát, hogy itt van egy ilyen sztori, másrészt meg a márkahűség is átalakult, kevésbé lojálisak mostanában már a vásárlók, mint mondjuk 100 éve voltak adott esetben. Szóval, hogy itt az influencer ajánlásokról nem is beszélve, vagy az algoritmusok által befolyásolt ajánlásrendszerek is, ugye ez egy új szint hoztak ebbe a történetben,
Tehát
hogy
egész sokat tudunk most már erről a döntési folyamatról, főleg úgy, hogy digitális eszközökön itt tudjuk így valamennyire követni is, meg nem is az, hogy valamennyire egész pontosan. A design thinking szakma, a service design közösségek elkezdtek experience designról, élménytervezésről beszélni. Miért került ez a fogalom most így a ti gondolkodásotok középpontjába?
Hát szerintem ez már régóta itt van, szóval szerintem ez már nem olyan új. Én egyik kedvenc könyvem is már 2015-ös a témában, úgyhogy ez lassan már 10 éve itt ismerik ezt a dolgot. Ami miatt szerintem ez újra reflektorfénybe kerül ez a történet, az, hogy ugye most van az AI forradalom, és hogy ez olyan lehetőségeket nyújt. Azért egy nagyon erős vízióval rendelkező vezető mondhatta annak idején azt, hogy vagy nagyon erős digitális lábbal rendelkező márka mondhatta azt, hogy képes felmérés befolyásolni a teljes ügyféli utat, mert annyi szereplő van benne, annyi pont van benne, amit kell tudni mérni, menedzselni, hatást gyakorolni rá, hogy ez egy combos feladat. Viszont azzal, hogy az AI megérkezett, és olyan formában, hogy már gyakorlatilag használni is lehet cégek gyakorlatában, egyre nagyobb lehetőség nyúlik akár személyre szabottan befolyásolni ezt az utat. Egyre több cégnél van meg már az adat szemlélet, vagy gyűjtik az adatokat, adatok alapján terveznek dolgokat, a marketinges csapatok is egyre jobban ráépülnek, hogy az adatos csapattal együttműködve. Egyébként az általában említett kreatív cikkekben is ez volt szerintem a hazai jó példáknak a gyökérzete, hogy mindenki több, azok a márkák, akiket ott megszólítottam, ott minden ilyen ez az adatos adatvezérelt marketing szemléletbe kezdtek el hinni, és kezdtek el építeni ebbe kompetenciát. És akkor már, amit mondtam neked az előbb, hogyha ez az infrastruktúra már megvan, akkor már lehet egy olyan szemléletet, hogy gyerekek, itt van a lehetőség, akkor meg gondoljuk át, hogy hogyan lehet kampányok mellett egy olyan ambícióval is rendelkezni, hogy élményt tudjunk fejleszteni, és egy meghatározó kapcsolatot tudjunk
Mi tartozik
kialakítani.
ebbe bele? Mi az, hogy élménytervezés? Beletartoznak, most ugye nyilván erről beszéltünk a különböző kampányok, de tulajdonképpen, hogyha kell egy ilyen, néznénk egy ilyen ellenőrző listát, akkor mind kellene végigfutni, hogy mik azok a vállalati működés elemek, vagy marketing és értékesítés működés elemek, amiket így át kell tekinteni ebben a szemléletben.
Az experience design az, hogy az élményeket tudatosan és stratégiai szinten tervezed, és hogy az a cél, hogy emlékezetes, értékes interakciót alakítsák ki a márkával. Ugye ez egy nagyon izgalmas kreatív feladat is, teszem hozzá.
Azaz, hogy így megvettem, kicsomagoltam, és kb. Azt csinálja, amit így vártam a dologtól, és akkor örülök.
Igen, és hogy ugye van egy pár alapkönyv ebben a témában, meg ugye ott van a Kahnemannak a lassú és gyors gondolkodásra szóló ilyen Nobel-díjas könyve, ami azt is mutatja, hogy vannak azok a típusú élmények, amik gyakorlatilag öntudatlanul és autó jelleggel csinálod, például, hogy nem lépsz az utcára, és nem jut el az autó. Ezeket itt neked ez az elvárásod, hogy működjön a dolog, tehát hogy nem, hogy akkor van kizökkenés, hogyha valami nem működik. Ezt jól kell tudni üzemeltetni, nyilván zökkenőmentesen.
Akkor van az,
de,
hogy bosszankodsz, hogy így ez béna, ügyetlen, elrontották, és aki ezt a szolgáltatást vagy dolgot üzemelteti, azt egy ügyetlennek és szerencsétlennek érzed, vagy
igen,
ítéled
és akkor
meg.
megvannak a mikrointerakciók, makrointerakciók, tehát például az Apple például tök jó példa arra, hogy egy teljes márkaélmény kínál az üzlet dizájnjától kezdve a csomagolásnál, a vásárlás után ügyfélszolgálni, legyen egy olyan koherens márkaélményed, az összes touchponton azt az ízt kapjad, amit egyébként így a irodában a vezetők megfogalmaztak, tehát ez is egy alapvetés. Másrészt pedig, hogy Az Experience Designnek az az ambíciója, hogy vannak olyan pillanatok, vagy olyan lehetőség, hogyha megérted azt, hogy mire vágyik a felhasználó, mibe van benne, mi az, ami az ő karakterébe lehetőségként, mint márka megjelenik, akkor tudsz mondjuk olyan impulzusokat, interakciós lehetőségeket adni, amivel ő olyan meglepő, érzelemgazdag élménybe részesül, olyan interakcióban részesül, ami a kötődést alakít ki. Mondok egy példát, hogy mondjuk bemész egy kávézóba, lefőzik a kávét, az olyan autó, mert nyilván mindenki. De hogyha már úgy főzik le a kávét, hogy mondjuk annak valamilyen szakmai látszó, ami nagyon izgalmas, a barista nagyon izgalmasat csinálja, az már egy olyan momentum, ami már oda a kötődés alakít ki. Vagy egy fokkal mélyebb, amikor mondjuk egy edukációs, az edukációs kevésbé menő szó, de mondjuk egy izgalmas tartalmat, egy sztorit kapcsolsz a hely mellé, vagy akár a pörkölés technikáról, vagy akár honnan szerzik be a kávét, stb.
De ez nagyon inspiráló volt egyébként ezek a pillanatok, meg hogy a transformatív pillanat gondolatát felvetetted, de visszakanyarodva most egy picikét így a mi területünkhöz, a reklámhoz, márka kommunikációhoz. Ilyen transformatív pillanat lehet például az, amikor egy nagy márka egy nagyon-nagyon érzelmekkel, vagy nagyon csavaros humorral teli spotot készít. Tehát gondolok mondjuk így a Nike hirdetéseknek így a legátélhetőbb, meg legnagyobb sportolókat, legnagyobb, leginspirálóbb gondolatokat fölvonultató spotjaira, vagy azért a reklám az mindig egy más kategória lesz, és attól ilyen transformatív pillanatokat ne várjunk.
Az Experience Designnak van egy olyan gondolatisága, hogy a kampányok helyett folyamatos élményláncokat épít, aminek vannak touchpontjai, találkozási pontjai, mondjuk lehet egy belépési pont egy nagyon izgalmas gondolatindító reklám, vagy egy érzelmi hatáskeltő reklám, de hogyha nincs mögé ez a láncolat felépítve, akkor azért az úgy elillan. És ez inkább ez a gondolati váltás, hogy itt ha a journey ez kevésbé, tudom, ez kevésbé izgalmas önmagában, a journey meg funnel, oké, ez olyan kicsit ilyen kocka, de hogyha nekem megvan a térképen, értem azt, hogy kinek a journey-ről van, szóval megvan a karakteremnek, úgy nagyon sok helyen ez is hiányzik, hogy nem tudják, nem ismerik alapvetően kereskedelmi adatokból táplálkozva is csinálnak célcsoportokat, de hogyha megvan egy pontosan azt, hogy miben van benne a célcsoportom, milyen vágyai, milyen fájdalmai vannak. Akkor már van egy viszonyulásom hozzá, látom azt, hogy köbben hogyan kapcsolódom hozzá, és egy journey segítségével látom azt, föl van építve az infrastruktúra, hogy ezt tudom is valahogy kicsit csavargatni, szerelgetni, és akkor már meg lehet az ambícióm, hogy igen, amit te is mondtál, hogy azok a kontentek, nevezzük így kicsit lebeiradálva, azok melyik touchpointon, milyen hatást keltve, milyen élmény stratégiába építő elemek.
Káli György, nagyon köszönjük, hogy vendégünk voltál a Rebriefben.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és szerintem ez egy olyan téma, amivel még azért tök jó lenne még beszélgetni. Folytassuk.
Rebrief pedig egy hét múlva is lesz, addig is vigyázzanak magukra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.